Szeretettel köszöntöm stúdiónkban dr. Szalai András, metodista teológust, valláskutatót, aki az Apologia Kutatóközpont igazgatója. András, mi ez, hogy apológia, és hogy jött ez létre?
Az apológia szó az bibliai kifejezés. A védőbeszédet jelent, tehát egy jogi terminus. Az Új Szövetségben így is találkozunk vele, hogy Pál apostol írja, hogy első védekezésem alkalmával, itt is az apológia szót használja, meg amikor azt mondja, az evangélium védelmére rendeltettem. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a kereszténységgel kapcsolatban elhangzanak őszinte kérdések, megfogalmazódnak jogos vagy jogtalan kritikák, találkozunk előítéletekkel, félreértésekkel, és az ember ezekre próbál reagálni, az előítéletet valahol finomítani, helyre tenni, a félreértéseket korrigálni, a nyilvánvalóan bizonyíthatóan alaptalan kijelentéseket pedig cáfolni.
A te nevedet sokan onnan ismerik, hogy írtál egy több száz oldalas könyvet a Jehova tanúiról. Na most ez egy első hallásra egy nagyon érzékeny kérdés, érzékeny téma. Mit tudtál te írni több száz oldalon keresztül, és mi volt a célod ezzel?
Egyrészt találkoztam tanúkkal, mint a Szeminyájan. Megkedveltem őket, és azt láttam, hogy ez a szervezet, az Őrtörőny Társulat, mint kiadó, meg Jehova Tanúi Vallás szervezete nagyon nagy hatást gyakorol a gondolkodásukra. Ezért elkezdtem ezzel mélyebben foglalkozni, és gyakorlatilag egy 3 éves kutatásba torkollott az egész, tehát én végigolvastam a 19. századi kezdetektől, amit lehetett egészen 2000-ig, ugye összem 2001-ben, vagy mikor született ez a Jehova és a Szervezet című könyv. Egyszerűen arról van szó, hogy az Őrtörőny Társulat állít bizonyos dolgokat, tehát hogy Isten profétája, meg hogy helyreállította a Bibliát, a Szentírást, meg ilyenek. Tehát ezeket az állításokat összeszedtem, és aztán csekkoltam a saját történetükön belül dokumentálhatóan, hogy lehet tudni, hogy mi mindent mondott, írt, jelentett ki, vont vissza, változtatott meg megint, stb. Az Őrtörőny Társulat, és ennek a dokumentációja tulajdonképpen a könyv. Végigmegyek 6 ilyen nagy témakörön, ha jól emlékszem, mit állít, mire hivatkozik, megfelel ez a tényeknek, tényleg ez van az Új Szövetségben, amit állít, az eredeti szövegben ez van, amit állít, vagy azok a katolikus, protestáns lexikonok, teológusok, kiadványok, amikre hivatkozik, amik látszólag az ő állítását támogatják, ez tényleg úgy van-e? Tehát egy ilyen oknyomozó újságírói kutatás volt az egész tulajdonképpen, és ami motivált, ez egyszerűen a szeretőféltés, tehát az egész munkában, az egész apologetikában ez motivál, ez a szeretőféltés, hogy embereket olyasmik befolyásolnak, olyan eszmék, olyan tanítások, amiknek utána lehet menni, és akkor kiderül, hogy hát ez így nem állja meg a helyét, vagy az ellenkezője igaz, vagy csak félig igaz. A kutatás eredményét pedig az is úgy lett megfogalmaz, inkább kérdezek, mint kijelentek. Itt van egy téma, az Őrtörőny Társulat hivatkozik egy bizonyos igehelyre, vagy valamire, nézzük meg, erről szól az igehely? Hát látjuk, hogy nem is erre a kérdésre válaszol. Vagy hivatkozik arra a teológusra, tényleg ezt írta? Hát hoppá, nem. Ezek után mit gondolsz, az Őrtörőny Társulat a saját módszertanának is megfelele egyáltalán, nem hogy a kívülálló kutatás módszertannak, vagy alapvető etikai, hogy mondjam, dolgoknak. Ráadásul ebben a könyvben az ő szókincsüket használom, számukra ismerős, nagyon sajátos, őrtörnyös kifejezésekkel érvelek, ezzel kérdezek, és aztán hagyom gondolkodni. És ami a legcsodálatosabb volt az egészben, hogy volt olyan tanú, aki visszaírt, hogy köszöni a könyv hangvételét. Nekik lett írva úgy, hogy ők is érezhetik a féltő szeretetet, az ő szókincsükkel, az ő logikájukkal, ilyen nem sok van egyáltalán a világon.
Mit érzékelsz, hogy a Szentíráshoz képest mik azok a nagy különbségek, amit a Jehova tanúi talán félreértenek a Bibliából?
Eleve más forrásból, részben más forrásból dolgozunk. Tavaly november jelent meg a Jehova tanúi új világ fordításának a legújabb verzióját. És ez egy olyan, hát nem tudok rá jobb szót, bibliahamisítás, amiből egyszerűen az ember nem jut el a Szentírás eredeti szövegének, Krisztus képéhez, Szentlélek képéhez, megváltás tanához, stb., hanem valami mindig át van írva, ki van hagyva. Tehát ugye Jézus nekik csak Mihály arkangyal, Isten első teremtménye, akin keresztül minden más teremtett, és akkor, ha ők úgy látják, hogy szükséges, akkor egyszerűen betoldják például a Kolosse 1-ben azt, hogy és általa teremtetett minden más, 4-szer, 5-szer betolják azt a szót, hogy más, ami nincs ott a görögben. Vagy ugye Jézushoz nem szabad imádkozni, mert csak Mihály arkangyal, tehát amikor a János 14-ben Jézus azt mondja, hogy amit csak kértek tőlem az én nevemben megadom, ugye, akkor kihagyják azt a szót, hogy tőlem. A görögben ott van. Még az általuk kiadott Westcott-Holtféle 1881-es görög-angol fordításban is ott van, mert minden létező görög szövegben ott van, de a magyar fordításban egyszerűen, meg az angol fordításban is egyszerűen kihagyják. Tehát ez az alapvető probléma, hogy ez egy olyan vallási szervezet, amelyiket olyan szinten zavarja a Szentírás eredeti szövegének tanítása, hogy képes átírni. A Jehova az Új Szövetségben ugye 237-szer, pedig nincs olyan görög kézirat, vagy legalább egy fecni, amiben akár egyetlen héber betű lenne, nem, hogy ugye Isten Ószövetségi nevének, a Jahvénak, a Jodhé, Vavhé, ez a négy héber betűnek legalább egy betű, nem, hogy maga Isten neve, és akkor ők ezt úgy állítják be, mintha restaurálnák, helyreállítanák a Szentírást, ugye, azzal, hogy ott van az Új Szövetségben, ugye, az, hogy Jehova, az Úr, ugye, Kyriosz, vagy a Isten Theos szavak helyett. Tehát egyszerűen ők ott betoldották, hogy Jehova, ahol úgy gondolták, hogy ez segít különválasztani Jézus és Isten szemét, mert ez a céljuk, hogy Jézusban nem Isten lett emberré. Tehát ezért mondom, hogy egy dolog, hogy tagadják a Szent Háromságot, hogy csak az Atya Isten és a nyelve Jehova, Jézus csak Mihály arkangyal, Szentlélek csak egy személytelen Szent Szellem, kín oszlop, és nem kereszt, és hogy tulajdonképpen nem is föltámad, hanem Jehova emlékezetből újra teremtette ezt a Mihály arkangyal. Tehát itt vannak ezek a tanítások, csak az a probléma, hogy velük beszélgetve egy olyan nemzedékkel beszélgetünk, amelynek már itt a második, harmadik kiadású saját Bibliája van. A legtöbb tanú nem ismeri a héber görög nyelvet, nincs hozzáférés az eredeti szöveghez, bízik az őrtorony társulatban, és közben nem tudják, hogy hol veri át őket a társulat. Egyszerűen nincs hozzáférésük.
Most bárhol járok, Magyarországon is, vagy a Kárpát-medencében, más országban is, egy újabb lendülettel misszióznak utcákon, nagyon elegánsan, szépen visszafogottan állnak egy kis tábla előtt, mai komoly kérdéseket kiírnak, felírnak, és nem lerohanják az embereket, hanem akik odalépnek hozzájuk, beszélgetnek velük. Szerinted mi a titka ennek a közösségnek, és más hasonló közösségeknek, mivel tudják megnyerni, ott tartani az embereket, és aktivizálni?
Igen, ez amire utaltál, ez a úgynevezett Manhattan projekt, tehát az, hogy a városokban ők elérhetők akarnak lenni. Tehát, hogy nem az, ami régen volt, hogy mindenhova bekopognak, mindenhol mindenkit leszólítanak, meg ilyenek, hanem ott állnak a kis standokon a füzetekkel, ugye folyóiratokkal, könyvekkel, amiket hát el lehet vinni ingyen, és aki akar, megáll velük beszélgetni. Hát ahogy nézem, nem tudom, meddig fog ez a projekt menni, mert nem olyan hatásos. A lényeg az, hogy itt van egy ilyen vallási közösség, amelyik a keresztény tanítást, azt kell mondjam, lebutítva, leegyszerűsítve tanítja. Kiadnak egy bibliai lexikont, előre rágva ott vannak a bibliai szövegek, hogy azt hogy kell érteni az őrtorony szerint. Tehát, hogy nem arra tanítják meg az embert, hogy gondolkodjon, kérdéseket tegyen fel, máshonnan nézze meg a szöveget, ő maga rágódjon, hanem ott van készen minden. Felolvassák a szöveget, őrtorony tanulmányozás után ott van a kérdés, már kérdezni is nehéz mást, mint ami ott van, ugye? És aztán elhangzik a felelet, ami nyilvánvaló az olvasottak alapján. Tehát egy ilyen uniformizálásról
és
van
szó. És a félelem szerepe? Mert ugye sokat beszélnek ítéletről, kárhozatról.
Igen, igen, a közeli vég, tehát egy adventista hátterű közösségről van szó, a végidőkről szóló tanítás, ez ugye nekik nagyon fontos, bár nagyon le van egyszerűsítve, ugye ilyen beteljesedő proféciák, meg ilyesmik, tehát állandóan közel a vég, 130 éve közel a vég, ugye a dátumokat megadtak, 1914, 15, 18, 24, 42, mindenki meghal, aki nem tanul, ugye? Tehát ez egy nagyon komoly állítás, és aztán még a 20. században, ugye, és a mostani szövegben meg azt találjuk, hogy hát ez a közeleg, vagy nem sokára, valahogy így. Tehát egy ilyen nagyon végre kihegyezett közösségről van szó, és ők már nagyon az új világ felé tekintenek, ugye, amit várnak, csak hát közben hogy mit hisznek Istennel, milyen kapcsolatba kerülnek, hát ez tényleg Isten és köztük levő titok, de nem a Biblia Krisztusában hisznek. Tehát érdekes, hogy ott van a hitükben az, hogy a Krisztus halála révén van megbocsátva a bűnük, de hogy kicsoda a Krisztus, hogy kicsoda lett emberi a Krisztusban, ez hiányzik az egész rendszerből. És nem születnek újjá, ugye, tehát ők maguk is tudják, hogy nincsenek újjá születve. Ez ott egy külön 144 000 fős elitnek, ugye a felkenteknek van fenntartva. Tehát a 8 és nem tudom, fél millió tanulból talán néhány tízezer ember, aki állítja, hogy ő újra született, ahogy ők mondják.
Nem alapvetően a Jehova tanúiról szerettünk volna beszélgetni, hanem a vallási jelenségről, felekezetekről, szektákról. Használjuk ezt a fogalmat, elég könnyen leszektázunk közösségeket. Segíts ebben a tisztázódásban, hogy ez a terület egyrészt formálódik, és alakul, és változik is. Mondjuk egy szektának induló, vagy egy új közösség esetleg egyházzá formálódik, de hát mintha lenne egy ilyen protestáns átok, hogy több száz vagy több ezer protestáns felekezet létezik, és mintha a protestánsoknak a lényegéhez tartozna, hogy ők szeretnek szakadni és ítélkezni.
Tehát ott kezdeném, hogy a szekta szót én sem szeretem. Senkivel nem lehet úgy kezdeni a beszélgetést, hogy egy ilyen címkét ragasztunk a homlokára. Én sérülnék neki, tehát akkor ne cselekedjem ezt a másikkal. A másik dolog az, hogy épp ezért kezdtem el kutatni, hogy mi az, amit viszont érdemes használni. Tehát, hogy mit állunk az új szövetségben, mi az apostoli pedagógia, ők hogyan fogalmaztak. Amit így leszűrtem, a lényeg a következő, hogy ha az evangéliumi üzenetére gondolok, ez egy komplex összetett üzenet. Amikor ezt hirdetjük, akkor van, aki ezt az egészet úgy, ahogyan elfogadja, ő az, aki keresztény lesz, és ragaszkodik hozzá, az is marad. Aztán vannak, akik az egészet úgy, ahogyan elutasítják. A harmadik csoport pedig az, aki válogat. Tehát akinek azt tetszik, hogy Isten szeret minket, de az, hogy ilyen halálosan szeret minket, az nem. Azt, hogy tetszik, hogy Isten emberré lett, meg még az is, hogy Isten emberekben akar lakni, és az újjászületés, meg ilyesmi, de valami azért viszont nem tetszik nekik ebből az egészből. Tehát ez az, amikor az evangélium üzenetéből válogat valaki, és ez az a bizonyos haireó, az válogatni, ige, amiből a hairesis, herezis, azt hiszem francia vagy olasz átvétellel, ugye retiko, eretik, eretnek, tehát a herezis, meg az eretnek szavunk is ugyanebből az egy görög szóból származik. Tehát aki válogat, és ugyanakkor kereszténynek mondja magát, na, az az eretnek. Ezért a szó például az új szövetség két értelemben használja, ki így kétféleképpen szokták fordítani. Tehát az, hogy aki veszélyes tanúkat, eretnekségeket hirdet köztetek, Péter levél, ha jól emlékszem, tehát a tanításra fókuszálnak, ez a hajereszis, ez valami hamis tant jelent, a másik pedig például a test cselekedetei Galata 5-ben is ugye ott van ez a szó, ott pedig szakadásság, pártoskodás címen így van fordítva. És ez az érdekes, hogy aki válogat, az előbb-utóbb más elemekkel pótolja az eredeti komplex üzenet hiányzó, vagy kivett, vagy kirugott elemeit, és ezért mást is tanít, ezért garantáltan más irányt vesz. Mást hirdet, mint amit korábban befogadtatok. Tehát ott volt az eredeti, egyszer már átvett, kész üzenet, és hogy pedig nincs más evangélium, nincs más üzenet, csak egyesek eltorzítani akarják. Nem tudnak olyan más csinálni, csak eltorzítani, kivenni belőle elemeket, idegen elemekkel pótolni ezt a puzzle-t, és persze, hogy nem sikerül összerakni, ezért más irányt vesz, és ezért létjön egy szakadár, eretnek közösség. És ez miért folytatódik azóta is? Mert mindig az evangélium egy újabb közegbe kerül, emberek hallják az evangéliumot, akinek egész más kultúrájuk, vallási kultúrájuk, értékrendszerük van, és ennek megfelelően válogatnak újra, meg újra, meg újra. Tehát ez egyszerűen az evangélium mindenkori fogadtatásáról szól.
Éppen múlt héten beszélgettem egy ortodox pappal, van bennük egy ilyen tudat, hogy ők megőrizték az eredeti hitet, és sajnos a nyugat az megromlott, elromlott, és ennek következtében jött a reformáció és a többi, meg mellé tenném egy gondolatként, hogy mégiscsak a sokfélesége ellenére a római katolikus egyház is próbál egységes maradni, és a különböző irányzatokat valahogy integrálni és bentartani. Tehát, hogy melyik modellt látod jobbnak vagy egészségesebbnek, tehát tényleg jó ez, hogy egy magyarországi kisváros utcájában 10-20 fős közösségek össze-vissza szakadoznak és nem tárgyalnak egymással?
Ez nem. Így van. Tehát ez már egy egészen más kategória. Különbség van a között, ami, mit tudom én, egy gnosztikus eretnekség az ókorban, vagy egy ilyen neo-ariánus vallási szervezet, mint Jehova tanúi a 19.-20. században, tehát a kereszténységnek a teljesen az alapjait tagadja, tehát a szentírás helyett már ott van a szentírás valamilyen változata, vagy a szentírás darabjai ki vannak dobva, az Ószövetség, vagy az evangéliumok, vagy páli levelek, vagy ilyenek, tehát a szentírás valamilyen torzított vagy hiányos verzióban, az erre ráépülő teológia, amit az ortodoxok én szerintem helyesen hangsúlyoznak, hogy az első évszázadok egyetemes zsinatai és azoknak a hitvallásai, tehát én metodistaként az első 7 egyetemes zsinat tanítását tudom vallani. Ez az igazság. Protestánsok legalább az első négyet szokták. Ezek a nem keresztény vagy álkeresztény vallási közösségek, protestáns hátterű vallási irányzatok, tehát a Jehova tanúi, mormonok, stb. Itt az alapok hiányoznak. Nekünk, protestánsoknak, a katolikusokkal, ortodoxokkal együtt ott van a teljes szentírás, most kicsit eltekintő az ószövetségi deuterokanonikusoktól. Ott vannak az egyetemes zsinataink, legalább 4 egyetemes zsinatnak a hitvallása, vagy a 7, vagy ugye katolikus rész, ugye már 21, de akkor is ott vannak azok a közös alapok. Tehát Luthernak sem, amennyire ismerem Luthert, sem a katolikus egyház alapvető tanáival volt probléma, hanem az utolsó 300 év, ez a latin egyháznak a kánonjogával, ami sok visszaélést alátámasztott, a népi vallásossággal volt baja volt a skolasztikus teológiával, tehát neki főleg ezzel volt baja a kora egyházának az utolsó 300 évével, és nem az apostoli és patrisztikus alapokkal. Tehát ezek az alapok ott vannak, ezért tudunk összejönni az Allianzba, ezért tudunk összejönni az ökumenében, együtt dolgozni, misszionálni, karitatív munkát végezni, és azok az egyedül üdvözítő csapatok, akikről a Más Jézus, Más Lélek, Más Evangélium című könyvemben írtam. Tehát ebben meg 22 olyan csapatot ismertetek, akik sem a mi üdvösségünket nem állítják, vagy nem fogadják el, nyíltan tagadják, és egymásért is. Hogy megint egy harmadik dolog az, hogy itt vagyunk mi keresztények, akik valamilyen egyházi közegbe belecsöppenünk, ebben növünk fel, és ha nem látunk mást, vagy ha megtérésünkkor bekerülünk egy ilyen szabad egyházi vagy nagy egyházi közegbe, és ha sose láttunk mást, akkor ez természetes emberi reakció, hogy a másiktól félünk, vagy azt félreértjük. Tehát aki egy ilyen nagy egyházi liturgiához van szokva, annak egy, mit tudom én, egy ilyen nagyon amerikai hátterű, szabad egyházi evangéliumi közösségnek a liturgiája, egészen minimál ártos liturgiája, az neki valahogy nagyon hiányos. Aki meg pont egy ilyen amerikai típusú szabadegyházi evangélikál közegben születik újjá, vagy ilyenben ő fel, ő meg a nagyegyházi kidolgozott, gyönyörű liturgiával rendelkező hagyományokkal nem tud mit kezdeni. És még ott van a saját lelkiségi alkata is az embernek. Tehát egy dolog, hogy hol szocializálódik az egyház melyik részében, és még ott van a saját személyes lelkiségi alkata, mindenkinek megvan a legtermészetesebb mód, ahogyan Istenhez kapcsolódik. Tudatában vagyunk-e, hogy mennyire nem vagyunk egyformák, és nem véletlenül, hogy kialakultak ezek a katolikus lelkiségirányzatok, az ortodox liturgiák és a protestáns felekezetek is. Azoknak az alapítói mögött is mind ott van az alapító saját lelkisége.
Ha most egy hallgató keres magának közösséget, felekezetet, mit tanácsolsz, mire figyeljen? Vészjelzések lehetnek, hogy ettől óvakodnunk kell. Milyen motivumok ezek? Mik ezek?
Alapvetően én mindig azt mondom, hogy egy olyan közösséget keressen, ahol azt érzi, hogy lelkileg, spirituálisan fejlődik. Nekem teljesen mindegy, tényleg, hogy most ilyenista, olyanátus vagy amolyanikus, hogy abban a közösségben a lelkész, a vezető embereknek a lelkisége milyen. Kontrollálnak, leuralnak, meg akarják mondani, hogy mit gondoljál, nem kell neked megharcolni imában, nem kell neked növekedni, vagy nem is hiszik, hogy te növekedhetsz, lelkileg meg ilyenek. Tehát akkor ez probléma, de ahol az ember érzi azt, hogy itt az evangéliumra, Jézusra koncentrálnak, hogy itt az ember növekedik A-ról B-re, és B-ről C-re, kegyelemről kegyelemre Krisztusban, akkor oda menjen. Tehát, és ahogy olvassa a Szentírást, láthatja, hogy amit tanítanak, az összhangban van a Szentírással, vagy nem. Tehát nyilván az emberek saját magának is olvasni kell a Szentírást. Ez igenis a mi felelősségünk.
Sokaknak nagyon vastag könyv a Biblia. Javaslod, hogy ilyen magyarázatos Bibliát is használjanak?
Mindenképpen. Tehát aki ismerkedik a Bibliával, akkor az ember vegye 3 Bibliát. Tehát egy új protestáns fordítást, mint a RUF 2014, ez a revideált újfordítás, vagy a Veritas kiadónak, ez az újonnan revideált Károli, Szent István társulatnak egy katolikus fordítást, esetleg az FO, az egyszerű fordítás, és akkor egy 3-4 Bibliából átlagolva úgy is kijön, hogy látja, hogy csak szinonima eltérések vannak, vagy ahol nagyon mindegyik mást mond, ez nagyon ritka, ott valószínűleg valami többféleképpen fordítható szövegről van szó, hogy valami ilyesmi. Tehát eleve érdemes több Bibliát használni, mindenképpen érdemes valami magyarázatos szöveggel kezdeni, mert kiderül, ki kicsoda, mi micsoda, minek mi a jelentősége.
Némelyek így értelmezik az elhajlásokat, hogyha valamely közösség Jézus Krisztus kereszt halála mellé még oda tesz valamit, ami az üdvösséghez szükséges. Tehát például ahhoz a közösség való tartozást, vagy éppen a bemerítkezés kérdését, vagy nyelveken szólás, vagy bármit, ami önmagában lehet, hogy érték, de nem a maga helyén kezelik.
ezek a tanítások nekem a másodlagos kategória, ugye, mert az elsődleges, fontosságú tanítás az az evangélium, tehát Krisztus keresztje, a messiás eljött az írásoknak megfelelni, a bűnénkért meghalt, eltemették, föltámadt, megjelent, ezt hirdetjük, így lettetek hívőké, ezáltal üdvözültök, ha ehhez ragaszkodtok, írja Pál. Tehát vannak igenis lényeges dolgok. És akkor van az egyéb kategória, ezek egyházszervezettel kapcsolatos dolgok, a szentséghasználat, a karizmák és a proféciák témája, tehát a jövőre váró dolog, ami kívül esik a tapasztalati körünkön, illetve Isten láthatatlan munkálkodása a szentségek és a karizmák esetében. Tehát nem véletlenül nehezen rakjuk össze azt a puzzle-t, teljesen egyformán, de akik ebből feltételt csinálnak, hogy ez a közösségvállalás feltétele, sőt egy ponton túl az üdvösség feltétele. Tehát egy dolog, hogy a, mit tudom én, pünkösdi testvéreknél, amik nyelveken szólás fontos, ugye a Szentlélek keresztségnek a jel, oké. De az, hogy aki nem szól nyelveken, az nem igazi testvér, vagy ez másodrangú keresztény, vagy abban nincs benne a Szentlélek, és nincs üdvössége, ez már nagyon messze van a pünkösdi teológiától is. És ugye vannak ilyen csapatok, akik ezt hirdették. Vagy mit tudom én, a bemerítkezés, ugye kérdés, hogy most ez a fejjel leöntünk, vagy teljes alámerüléssel, ugye baptista, meg szabadegyházi testvéreknél ugye ez nagyon fontos, mert ez az egyház és a világ közé ugye akartak eredetileg a régi anabaptisták egyfajta határt vonni, hogy szociológiailag az egyházat a világtól elkülöníteni, tehát ennek ez a háttere, de amikor valaki azzal jön, hogy és nálunk kell bemerítkezned, vagy nem elég az Atya, Fiú, Szentlélek nevére, hanem Jézus nevére kell bemerítkezni, és meg van határozva a víz mennyisége, ugye nemrég itt járt egy ilyen skandináv, hogy mondjam, tanító, aki aztán még ördögöt űz bemerítés után az emberekből. Soha senki ilyesmit nem tanított, nem gyakorolt az egyház történelme, tehát ilyen újdonságok, ilyen speciális dolgok vannak, és ez a közösségvállás, az üdvösség feltétele, akkor onnan menekülni kell. Egyszer valaki úgy fogalmazta, hogy András, ahonnan nem lehet elmenni, onnan futni kell. Tehát, hogy ide kell tartozni, mert ez itt a csúcs, vagy mi körünkön kívül nincs igazán üdvösség, onnan futni kell.